Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, fennállva kezdjük meg istentiszteletünket énekszóval. A 77. Zsoltár első versét énekeljük. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a 370. dicséret három versét énekeljük. A 370. dicséret első verse így kezdődik: Jövel Szentlélek, Úristen!
Töltsd be szíveinket, Én
Gyertek, testvérek, fohászkodjunk! A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak 33. úrnapjához tartozó kérdésfeleleteit. Hány részből áll az igazi bűnbánat, vagyis az embernek megtérése? Két részből, az óembernek megöldökléséből és az új embernek megelevenítéséből. Mi az óember megöldöklése? Az, hogy bűneinket szívből fájlaljuk, és egyre jobban gyűlöljük és kerüljük őket. Mi az új ember megelevenítése? Istenben való lelki öröm Krisztus által, és arra való vágyakozás és készség, hogy jó cselekedetek által Isten akarata szerint éljünk. De melyek a jó cselekedetek? Csak is azok, amelyek igaz hitből, Isten törvénye szerint az ő dicsőségére történnek, és nem azok, amelyek a mi vélekedésünkön vagy emberek rendelésein alapulnak. Hogyan szól Isten törvénye? Ezeket mondja Isten. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálatházából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak, ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába neved fel, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy azt megszenteld. Hat napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy, azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszenteli azt. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened áld te néked. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd a te fele barátodnak házát, ne kívánd a te fele barátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint megkíván bennünket szólítani ezen a mai délelőttön, Jeremiás könyvének 39. részéből. Isten igéjét olvasom Jeremiás 39. részéből, ahol ezt olvassuk. Cidkíjá, Júda királya uralkodásának 9. évében, a 10. hónapban jött el Nebukadnezár, Babilónia királya, egész haderejével Jeruzsálem ellen, és ostrom alá vette. Cidkíjá uralkodásának 11. évében, a 4. hónap 9. napján törtek be a városba. Bevonultak a babilóniai király vezérei, és leültek a középső kapuban. Nérgal, Szárecer, Szamgar Nebu, Szár Szekim udvarnagy, Nérgal Szárecer főmágus, és a babilóniai király többi vezérei mind. Amikor meglátta őket Cidkíjá, Júda királya és harcosai, megfutamodtak. Éjjel mentek ki a városból, a királyi kert felé vezető úton, a két kőfal között levő kapunát, és elvonultak a síkság felé vivő úton. A káldeus hadsereg azonban üldözőbe vette őket, és utolérték Citkíját a jerikói síkságon. Elfogták, és Nebukadnetzárhoz, Babilónia királyához vitték Riblába, Hámát földjére, hogy ítéletet mondjon fölötte. Babilónia királya lemészároltatta Citkíjá fiait Riblában a szeme láttára, és lemészároltatta Babilónia királya Júda valamennyi nemesét is. Citkíját pedig megvakítatta, bilincsbe verette, és úgy vitette Babilonba. A káldeusok fölperzselték a királyi palotát, még a köznép házait is, Jeruzsálem várfalait pedig lerombolták. A városban maradt népet, és azokat, akik átpártoltak hozzá, a nép többi részével együtt fogságba vitte Nebuzaradán, a testőrök parancsnoka Babilóniába. A nép nincstelen részét, akiknek semmiük sem volt, Júda földjén hagyta Nebuzaradán, testőrparancsnok, és szőlőket és szántóföldeket adott nekik azon a napon. Jeremiásra nézve pedig ezt a parancsot adta Nebukadnetszár, Babilónia királya, Nebuzaradán testőrparancsnoknak. Vedd magad mellé, és legyen rá gondod. Ne tégy vele semmi rosszat, hanem úgy bánj vele, ahogyan kívánja. Intézkedett tehát Nebuzaradán testőrparancsnok, Nebusazbán udvarnagy, Nérgál Szárecer főmágus és a babiloniai király többi vezető embere, kihozatták Jeremiást a börtönudvarból, és átadták Gedaljának, Ahikám fiának, Sáfán unokájának, hogy vigye haza. Így ő a nép között maradt. Jeremiáshoz pedig így szólt az Úr igéje, amikor még a börtön udvarába volt zárva. Menj és mondd meg az etióp Ebed-Meleknek, ezt mondja a seregek ura Izrael istene. Én beteljesítem, amit kijelentettem, e város kárára és nem javára. Szemed láttára következik be mind a maga idejében. De téged megmentelek azon a napon, így szól az Úr, és nem kerülsz azoknak az embereknek a kezébe, akiktől iszonyodsz. Bizonyosan megszabadítalak, nem esel el fegyvertől, és életedet ajándékul kapod, mert bíztál bennem, így szól az Úr. Amen. Álljunk fel, testvérek, és csendesedjünk el, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, hadd legyen első szavunk ezen az Isten tiszteleten a hála szava. Hadd köszönjük meg neked mindazt, amit az elmúlt héten adtál nekünk. Köszönjük most a gyermekeket a templomban. Köszönjük mindazt, amit elvégeztél a héten az ő szívükben. De köszönjük azt is, amit a mi szívünkben végeztél el. Köszönjük, hogyha a te igéddel lehetett találkozásunk. Köszönjük, Urunk, a te gondoskodásodat, hogy megtartottál az elmúlt héten. És köszönjük, hogy lelkünkre is odafigyeltél. Köszönjük, Urunk, hogy veled nem voltunk egyedül a hét egyetlen napján sem. És, Urunk, köszönjük azt is, hogy te látod lelki és testi szükségleteinket is. És köszönjük, hogy így jöhetünk eléd, hogyha igazán vágyakozunk ezen a mai délelőttön te utánad, mint akik bízhatunk abban, hogy te válaszolsz nekünk, és te megbátorítasz bennünket. Köszönjük, Urunk, a te igédet. Köszönjük Jeremiás könyvét, annak a tanításait. Kérünk ad, hogy annak tiszta magyarázatát hallgathassuk, és az maradjon meg bennünk, ami a te igéd szerint való. És kérünk arra, Urunk, hogy tudjunk most rád figyelni, és a magunk életére vonatkoztatni mindazt, amit te személyesen nekünk akarsz üzenni. Szólíts meg bennünket, áld meg ezt az órát, áld meg a gyermek és felnőtt Isten tiszteletet, hogy valóban azzal tudjunk téged tisztelni, hogy mindannyian rád figyelünk. Kérünk, hogy gondoskodj azokról is, akik nem jutottak el a te házadba, lelki vagy testi bajuk miatt. Pótold ki nekik ezt az órát, Urunk, és adj nekünk is felelősséget melléjük állni. Így kérünk, Urunk, hogy áld meg ezt a délelőttet az egész gyülekezet számára, hadd történjen minden a Te dicsőségedre és mindannyiunk épülésére. Amen. Kedves testvérek, most a gyerekek kivételével foglaljuk el a helyünket, és megkérjük a játszókörön részt vett gyermekeket, hogy egy énekkel dicsérjék az Istent, Isten tiszteletünkön. Kedves testvérek, fennállva hallgassuk meg Isten igéjét, a már előbb olvasott igeszakaszból kiemelve, Jeremiás könyvének 39. részéből a 16., 17. és 18. verseket, ahol ezt olvassuk. Én beteljesítem, amit kijelentettem e város kárára és nem javára. Szemed láttára következik be minden a maga idejében. De téged megmentelek azon a napon, így szól az Úr, és nem kerülsz azoknak az embereknek a kezébe, akiktől iszonyodsz. Bizonyosan megszabadítalak, nem esel el fegyvertől, és életedet ajándékul kapod, mert bíztál bennem, így szól az Úr. Amen. Kedves testvérek, múlt vasárnap az előző 38. rész alapján hallgattunk prédikációt. Abban a fejezetben az volt Jeremiás prófétának az üzenete, hogy Jeruzsálem lakói meghalnak a káldeusok támadása idején. Egyetlen módon menekülhetnek meg, aki elhagyja a várost, kimegy a káldeusokhoz, megadja magát, az életben marad. A vezetők azonban nem hallgattak a prófétára, hanem a halálát kívánták szavai miatt, és bedobták egy ciszternába. Álmos szólt arról, hogy ebben a helyzetben a veszedelem a káldeusok támadása volt, a bajok gyökere viszont az, hogy sorozatosan elhagyták az Urat, és nem engedelmeskedtek az ige szavának. Ma a 39. rész alapján a profécia beteljesedésével szeretnék foglalkozni, de nem csak az ebben a történetben olvasott beteljesedésről, hanem bővebb értelemben Isten szavának a történelemben, Jézus Krisztusban és a végítéletben való beteljesedéséről. Isten szava a történelemre nézve is igaz és beteljesedik. Ezt mondja az Úr, aki ebben a városban marad, az fegyver, éhség és dögvész miatt fog meghalni. Aki azonban kimegy a káldeusokhoz, az megmarad, életét ajándékul kapja és élni fog. Rövid, egyértelmű üzenet ez Isten részéről Jeremiáson keresztül. Talán mi is ilyesfajta üzenetekre vágyunk az igéből. Mondja meg Isten, hogy konkrétan mit tegyek, és akkor engedelmeskedni fogok neki. A mi nyomorúságunkat, az ember szívének Istentől való elhajlását mutatja azonban, hogy a 39. rész mai ige szakaszunk nem arról szól, hogy Jeruzsálem népe kiment a városból, és megmenekült a pusztulástól. A várost gyakorlatilag porrá zúzták, felégették a káldeusok, a népet összeszedték és fogságba vitték. A király az utolsó percben, amikor látta, hogy már semmi esélyük sincs, menekülőre fogta, de őt is utolérték és kegyetlenül elbántak fiaival és vele. Pedig itt a prófétán keresztül Isten nagyon világos, egyértelmű, végső figyelmeztetést adott nekik, hogy hogyan menekülhetnek meg folyamatos engedetlenségük, sorozatos bűnük miatt rájuk váró veszedelem elől. De nekik nem tetszett Isten megoldása. Ők akarták megoldani a helyzetet, sőt, a szövegből kiderül, hogy nem is akartak komolyan szembenézni a veszély nagyságával. Hiszen amikor Jeremiás szólt nekik, közvetítette az Úr szavát, akkor azzal vádolták meg, hogy elcsüggeszti a város harcosait és lakóit. Ne mondja nekünk az Isten embere, hogy olyan nagy a baj, majd mi megoldjuk. Összeszedjük maradék erőnket, lelkesen harcolunk, kitalálunk egy jó technikát, egy hadicselt, és megmenekül a város. Ez a Jeremiás, ez a próféta pedig majd szégyenkezni fog. Jeruzsálem népe nem vette komolyan sem maga bűnét, sem pedig Isten igazságos ítéletét. Pedig ott volna a lehetőség. Aki azonban kimegy a káldeusokhoz, az megmarad, életét ajándékul kapja, és élni fog. De nem kell az ajándék, nem kell az élet, inkább saját erejükben bíznak, és így az ítéletes profécia szavai kell, hogy beteljesedjenek, azt kell, hogy lássák maguk, családjuk és városuk életében beteljesedni. Isten szava kiszámítható a történelemben is. Az engedetlenség következménye a pusztulás, az engedelmességé pedig a megmaradás és az élet. Nincs elrejtve előttünk Isten szava kijelentése. Itt van a kezünkben, sőt, magyarul olvashatjuk. Ezért mondhatjuk, hogy nincs mentségünk. Ha nem élünk Isten akarata szerint, akkor nem hibáztathatjuk sem őt, sem mást azért, ha ítéletes szava beteljesedik a mi életünkben is. Persze a mai szív nem kevésbé öntelt, mint Jeremiás korában. Ma is túlzó az, ami a szószékekről hangzik. Ma sincs akkora baj, ma sem kell Isten parancsát véresen komolyan venni, gondoljuk egy darabig. Addig, amíg világossá nem válik, hogy a helyzet tarthatatlan. Hogy ez kinek mikor jön el az életében, az változó. Valakit egy baleset vagy tragédia tör meg, és láttatja meg vele, hogy csak a könyörülő Istentől várhat megoldást. Míg valaki sajnos csak az élő Isten színe előtt megállva kell majd, hogy rádöbbenjen, hányszor lökte el magától Isten kegyelmét, a felajánlott ajándékot, az örök életet. De ha csak a Bibliában levő történeteket megvizsgáljuk, azokból is kiderül, hogy nem csak az engedetlenségnek, hanem az engedelmességnek is megvan a történelemben megfogható következménye. Így győzött Józsué az ígéret földjén lakó népek felett, Dávid a filiszteus Góliát felett, Illés a Baál papok felett, Esdrás és Nehémiás a fogság után a környező népek felett. Vegyük komolyan Isten szavát, mert arra lehet építeni. Arról szól az Ószövetség egy jó része, hogy amikor Izraelben elővették a Tórát, Isten igéjét, hallgattak a prófétákra, engedelmeskedtek Istennek, akkor azt mindig áldás, lelki és fizikai megerősödés követte. Isten szava a megváltó ígéretére nézve is igaz, Jézus Krisztusban beteljesedett. Azt olvassuk Ézsaiás könyvében, mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodás tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. És amikor Isten angyala megjelent Máriának, és tudtára adta, hogy megváltó földi édesanyja lesz, akkor hasonló szavakat mondott neki. Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél, íme fogansz méhedben és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának mondják majd. Az Úristen neki adja atyának Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Vagy ide idézhetnénk Ézsaiás könyvének azokat az ismert szakaszait, amik Jézus kereszthalálakor szó szerint teljesedtek be. Érdemes elolvasni otthon és rácsodálkozni Ézsaiás könyvének 53. részét például, milyen pontosan leírja a Messiásra vonatkozó megváltó halált és annak módját. Csodálatos dolog rádöbbenni Isten üdvtervére, ami átível az Ó és Új Szövetségen, és Jézus földre születésekor, majd az ő kereszthalálakor beteljesedik. Isten sok nagyszerű ígérete közül, hogy nem pusztítja el többé a földet özönvízzel, mint ahogy azt tette Noé idején, hogy kiválaszt magának egy népet, hogy törvényét a szívükbe írja, mi számunkra mégis Jézusban beteljesült igéje a legteljesebb. Mert az ő fiában lehetünk mi is gyermekei az atyának és az örök élet birtokosai. Érdekes, hogy nem csak a 38. részben, hanem szinte szó szerint megismétlődve a 39. is olvasunk arról, hogy aki Istenben bízik, azt ő megmenti, és életét ajándékul kapja. Másodjára ezt 39. részben Jeremiás Ebed-Meleknek, a királyi palota egyik tisztjének mondja. A prófitára is vonatkozik persze mindez, hiszen ő is kitartóan bízott az Úrban, és ő meg is mentette őt is. Ma már az Új Szövetség népeként még inkább érthetjük, mit jelent az életet ajándékba kapni. Jeremiás és Ebed-Melek földi életében is megtapasztalta ezt, hiszen egy nagy veszedelmet éltek túl, ami nem volt természetes, hiszen a vezető embereket, ahogy olvastam, mind megölték. De ma is lehet olyan bizonyságtételeket hallani, amiben elmondja valaki, hogy életét ajándékul, ajándékba kapta. És nem csak egy veszélyes baleset túlélésére utalok esetleg, hanem mondjuk alkoholból, drogból vagy más megkötözöttségből szabadult testvérek bizonyságtételére. Ilyenkor kézzel fogható az Istentől kapott új élet, az ajándék. De azok is elmondhatjuk, akik ilyen látványosan nem rohantunk a halál felé, hogy lelki értelemben, az Isten nélküli állapotban mégiscsak halottak voltunk. Erről beszél nekünk az ige is. Jézus azt mondja, azért jöttem, hogy életük legyen. Tehát valami még sincsen rendben a mi életünkkel, hogyha még nem kaptunk Jézustól újat. Nem kaptunk tőle ajándékul életet. Nézzük például Pál apostolt. Ő egy elég okos, vallásos, sőt buzgón vallásos ember volt, mielőtt találkozott Jézussal, mégis egyetértett István vértanú kivégzésével, sőt ő maga börtönbe juttatott, ahogy írja később, férfiakat és nőket is. És amikor Jézussal találkozik, akkor is éppen keresztényeket megy begyűjteni Damaszkuszba, és átadni akarja őket, megkötözve a vezetőinek. Ekkor szólt bele Jézus az életébe radikálisan, és fordult meg az ő élete, amit pálfordulásnak szoktunk említeni. Megfordultak a céljai, és tudjuk, hogy innentől kezdve már ő is kész volt akár meghalni Jézusba vetett hitéért, és arra tette fel hátralevő életét, hogy az evangéliumot hirdesse. Jézusban nem egy ítéletes profécia teljesedett be, mint Jeremiásnál. Ő nem azért jött, hogy elítélje a világot, hanem hogy megmentse, azaz üdvözítse. Ez az evangélium, ez a jó hír, amit nekünk is meg kell hallanunk, és ha a mi életünket már megmentette Jézus, akkor ezt el kell mondanunk másoknak is. Hogy Jézusban olyan ígérete vált valóra Istennek, ami életet ajándékba kapott, az Isten szövetségében megélt életet ad nekünk. Isten szava a végítéletre nézve is igaz, és beteljesedik. Beszéltem az előbb Isten üdvtervének csúcspontjáról, Jézusról. Most még röviden szeretnék arról mondani valamit, hogy mit ígér nekünk Isten az utolsó ígéret, utolsó ítélet kapcsán. Az első fontos tény az, hogy Jézus vissza fog jönni dicsőséggel, és ő fog megítélni minden embert. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Olvassuk Máté evangéliumának 25. részében. Jézus Krisztusban hívők számára bátorítást jelent ez a jelen nehézségei között, és biztonságot az örök élet felől. Mi nem gőgünk miatt vagyunk meggyőződve arról, hogy üdvösséget kapunk, hanem mivel már megkaptuk, ezért részben tapasztaljuk az Istennel való személyes kapcsolatunkban, másrészt elhisszük azt, amit maga Isten ígér nekünk az ő igéjében. Hogy nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Aki elhiszi, hogy Isten igéje igaz, és be fog teljesedni, annak nem kell félnie a haláltól. És az nincs bizonytalanságban az üdvössége felől sem. Maradnak persze kérdések bennünk, hiszen most még nem látjuk az eljövendő világot. De Isten igéje minden az üdvösség szempontjából fontos dolgot elmond nekünk. Ezért is érdemes tanulmányozni Isten ígéreteit, amiket az üdvösségünkről ír. Aki számol az üdvössége valóságával, annak életét az élő Istennel való találkozás öröme fogja beragyogni. Hiszen előtte lesz az, hogy lehet, hogy most nehéz az, amiben éppen van, lelkileg vagy testileg, de az a minden örömöt felülmúló várakozás él benne, hogy az Úr Istennel fog találkozni, és a vele való dicsőségben fog örökké élni. De az utolsó napon azok is meglátják Jézust, akik őt átszegezték. Olvassuk az erre utaló verset Jelenések könyvében. Erről sem szabad megfeledkeznünk, és ezt sem szabad elhallgatnunk. Ők nem örülnek majd Jézus visszajövetelének. Akkor már nem lesz kérdés, hogy elismerik-e Jézus Krisztust, mint a világ urát, csak az lesz kérdés, hogy ezt örömmel és felszabadulással teszi valaki, vagy pedig óriási bánattal. Ez is világos tanítása az igének. Ahogyan Jeremiás korában világos tanítást adott az Isten, vagy elmenekültök, átadjátok Jeruzsálemet a káldeusoknak, és akkor megmenekültök, és életeteket ajándékul kapjátok, vagy ha nem hallgattok rám, akkor el kell pusztulnotok. Isten ennél többet nem tehet a mi számunkra. Nem tehet többet annál, hogy elmondja az igazságot. Elmondja nekünk azt, hogy mi az egyetlen egy módja annak, hogy mi megmeneküljünk. Ne legyen a részünk az örök kárhozat. Hatalmas ajándéka ez Istennek, amivel élnünk kell. És nem csak nekünk kell ezzel élni, hanem el kell mondanunk minél többeknek, azoknak, akiket szeretünk, azoknak, akik a környezetünkben élnek, mindazoknak, akiket Isten elénk vezet. Hiszen nem csak életünknek egy részéről van szó, hanem magáról az életről van szó. Azt olvastuk mai textusban, hogy életét kapja ajándékul az, aki bízik az Úrban, aki hisz benne. Összefoglalva, Isten szavát, az ő igéjét komolyan kell vennünk, és komolyan is vehetjük, mert az beteljesedik. Beteljesedik a történelemben, és világos következménye van az engedetlenségnek, de az engedelmességnek is. Lehet ez bátorítás a mi számunkra. Talán még nagyobb üzenete mai igehirdetésnek, hogy Jézus Krisztusban is beteljesedett Isten számos ígérete, amit a Messiásra nézve tett. Jézus Isten üdvtervének a csúcspontja, benne teljesedtek be mindazok a proféciák, amik a megváltásra, a megszabadításra, a bűnbocsánatra és az örök életre vonatkoztak. És Isten ígéretét és szavait a jövőre nézve is komolyan kell, hogy vegyük. A végítéletet sem szabad, hogy félváról vegyük azokat az igéket, amik erről szólnak, sőt, talán nehézségük miatt sem szabad mellőznünk, hanem azokat is tanulmányoznunk kell, hogy megbátorodjunk, hogy biztonságot kapjunk, hogy a félelmünk többé ne legyen a miénk, hanem biztosak legyünk az örök életünk felől, amit ajándékul kapunk az Istentől. Legyen érte áldott az ő neve. Amen. Isten üzenetére válaszul énekeljük 272. dicséret első versét. 272. dicséret első versével magasztaljuk Istenünket. Mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. Gyertek testvérek, válaszoljunk Isten üzenetére, szavakban is imádkozzunk. Istenünk, drága mennyei édesatyánk, dicsőítünk téged azért, mert a te szavaid igazak. Amit te mondtál, azok között nincsen hazugság, nincsen azok között féligazság, és azok mind be is fognak teljesedni. Látod, Urunk, hogy ahogy ószövetségi néped is, mi is sokszor mégis elmegyünk a te figyelmeztető, vagy éppen bátorító szavad mellett. Bocsásd ezt meg nekünk. Bocsásd meg, amikor bár ismerjük, mégsem vesszük komolyan a te igédet. És bocsásd meg, amikor restek vagyunk tanulmányozni és megismerni egy-egy fontos területre nézve tett szavaidat, ígéreteidet. Urunk, Istenünk, áld meg a gyermekeket, áld meg fiatalokat és időseket, hogy minél inkább megismerjük ebben a gyülekezetben is a te igédet, és ne csak megismerjük, hanem legyen az életünket meghatározó, fontos és alapjában meghatározó szó az, amit te nekünk mondasz. Add, Urunk, hogy ez vegye el félelmeinket, ez adjon bátorítást, ez adjon biztonságot, ez késztessen bennünket szavakra és tettekre. A te igéd legyen az, ami életünknek az alapja, amire mi építeni tudunk. Növeld, Urunk, a mi hitünket, hogy ne csak itt a templomban, hanem ennek falain kívül is meghatározó lehessen számunkra mindaz, amit te mondasz nekünk. Urunk, Istenünk, eléd jövünk mindazzal, amivel megbántottunk téged, és megbántottuk egymást. Kérjük, hogy bocsásd ezt meg nekünk. Kérünk, Urunk, hogy újítsd meg a mi életünket, újítsd meg a mi gyülekezetünket, és add, hogy még inkább megáldható gyülekezet lehessünk, és megáldható személyek lehessünk. Tegyél bennünket áldássá a környezetünkre nézve. Add, hogy gyarapodhasson az üdvözülőkkel ez a hely, de ne csak ezért a gyülekezetért kérjünk, hanem kérünk, Urunk, a többi gyülekezetért is itt hazánkban, és a határokon túl is. Könyörülj, Urunk, hogy a te igédhez mérhessük a mi életünket. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik megfáradtak lelkileg, testileg. Imádkozunk azokért, akiket bánat ért, te állj mellettük. Add, hogy ebben a helyzetben is elővegyék a te igédet, és abból merítsenek bátorítást, és tapasztalhassák meg a te közelségedet. Urunk, munkálkodj, kérünk ebben a gyülekezetben, azért is kérünk téged, hogy aki még nem találkozott te veled személyesen, aki nem kapott ajándékul életet, az hadd kaphasson. Kérünk, hogy senki se menjen úgy el ebből a gyülekezetből, hogy nem ismert meg téged. Dicsőítünk, és hálával van tele a szívünk, Urunk, azért, mert olyan jó vagy hozzánk, és olyan kegyelmes, hogy többször szólsz nekünk, hogy több lehetőséget adsz a megtérésre, több lehetőséget adsz bűneinknek elhagyására, de add, hogy ezzel ne éljünk vissza. Imádkozunk azért is, Urunk, hogy azok a gyerekek megmaradhassanak, akiket ezen a héten sikerült elérni. És imádkozunk azokért a konfirmandusokért, gyermekekért és felnőttekért, akik idén álltak meg a gyülekezet előtt, hogy ők is megmaradjanak közöttünk. Köszönjük mindazt, amivel gazdagítottál bennünket is, családjainkat is. Legyen érte áldott a te neved. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg bennünket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és dicsőség mindörökké. Amen. Jézus mondja, én vagyok az alfa és az ómega, aki van, aki volt és aki eljövendő, a mindenható. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Kedves testvérek, most foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg hirdetéseket. Gyülekezet alkalmait hirdetem először. Kedden szokott rendben 18 órakor lesz Bibliaóra imaközösséggel egybekötve. Pénteken az ifjúsági Bibliaóra gyülekezetben elmarad, mert ahogy lassan a szokássá válik, szeretnénk imádsággal elkezdeni a tanévet. Döntően iskolába járó fiatalok vagyunk együtt pénteken, ezért péntek délutántól, estétől, szombatig együtt leszünk, és szeretnénk az iskolát úgy kezdeni, hogy különösen is Istenre figyelünk, az ő igéjére, és imádsággal készülünk tanulásra. Jövő vasárnap szokott rendben 9:30 órakor lesz istentisztelet, és mivel hó utolsó vasárnapja lesz, ezért úrvacsora vétellel egybekötött alkalom lesz ez, így készüljünk erre a vasárnapra. Köszönetet mondunk az elmúlt héten való mindenféle segítségért, amellyel testvérek gyülekezetünk életét támogatták és gazdagították. Az elmúlt héten zajlott, ahogy azt hallottuk Tálas Andrástól, gyülekezetben református játszóhét. Hálásak vagyunk Urunk áldásaiért. Köszönjük mindazok segítségét, akik tevőlegesen is részt vállaltak a hét lebonyolításában, akár igeszolgálattal, akár az asztalok körüli szolgálattal, akár takarítással, akár imádságos idegondolással. Isten áldása legyen az ő életükön. Gyülekezetünk lelkipásztora ezekben a napokban, családja köreiben szabadságát tölti. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végéhez érve énekeljük záró énekünket, már előbb énekelt 272. dicséretnek hátra maradt verseit, 2-től 6-ig terjedő verseket. A 272. dicséret így kezdődik, ez a bizonyságtétel, mind jó, amit Isten tészen, ő engemet meg nem csal.